Ez itt a Vagfolt Podcast, amelyben a popkultúra kötelezőit pótoljuk. Az én nevem Frivalszky Mayer Péter.
Az én nevem Huszár András.
Ismét egy újabb hatalmas hiányosságunkról beszélünk, hiszen ez a nagy vakfoltok évadja. Ez a film pedig Jim Jarmusch rendezésében a Down by Law, vagyis a törvénytől sújtva 1986-ból.
Uh-huh.
Ez a film egy óriási váltás, így a hollywoodi filmkészítés történetében is. Nem maga ez a konkrét film, csak azzal, hogy most egy Jim Jarmusch filmről beszélünk, ezzel egy óriásit váltunk.
Igen.
Hiszen azért egész eddig főleg nagy stúdiófilmekkel foglalkoztunk. Igaz, az Éjféli Cowboy az pont ennek egy előszele volt, egy előjele ennek a filmnek, mert elkezdődik az Éjféli Cowboynál a független filmek népszerűsödése. És hát ugrunk 20 évet, és akkor itt van Jim Jarmusch, aki meg hát a független film pápája.
Hát igen, tehát itt főleg ugye a független filmnél a Sundance és az a köré csoportosuló, vagy hát nem is a köré csoportosuló alkotók, de hogy amit mondjuk a 90-es évek elején a Sundance filmfesztiválon berobbanó alkotók képviselnek, kb. Így az így a független film, amit majd szerintem így független filmnek nevezünk.
Igen, az, erről ugye beszéltünk egy kicsit, mert volt egy adásunk a Steven Soderbergh így filméről, van. A Szex hazugság videóról, és hát őt tekintik tulajdonképpen az amerikai független film origójának a mai értelme, vagy modern értelme, mert független filmnek, mert az egy Sundance győztes film volt, ami aztán óriási karriert futott be, és egyébként annyi szerintem itt a distinció, de javíts ki, ha tévedek, hogy szerintem a Soderbergh egy jóval mainstream-ebb közönséget is elért, mint a Jarmusch filmek. Uh-huh. Talán ezért úgy független filmes ő, hogy eközben hogy nagyon széles közönséget megszólít.
Ja, igen, bár szerintem azért ő is így, tehát hogyha mondjuk vesszük ezeket az alkotókat, mint a Soderbergh, akkor a Richard Linklater, Jim Jarmusch, akik nagyon-nagyon különböző alkotók, de hogy abból a szempontból mégis van köztük hasonlóság, hogy így nagyon a saját kis mikrokörnyezetükből kiindulva alkotnak karaktereket, vagy hát azokat a karaktereket, akik így nem tudom, az ő környezetükben, nem is vagy a karakterek, hanem inkább az a közeg, amiben mozognak, az vagy akár Cameron Crowe is itt az ő indulásánál, ők mind olyan alkotók, akik igen, egy a saját közegüket veszik alapul, de aztán azon belül meg nagyon sok különbség van, mert Steven Soderbergh-nél azért ugye a szexhazugság videó is ilyen párkapcsolati témákról szóló film, de hát ő aztán nagyon hamar elkezdett különféle zsánerekben kísérletezni. Jim Jarmusch is ugye a 90-es évek elején már western filmet készít Johnny Deppel, ami aztán egy nagyon egyedi és nagyon sajátos western film, de hogy mégiscsak egy ilyen nagyon veretes műfai film, amit a saját képére formált. Szóval, hogy van is hasonlóság.
És nem is beszélve, amiben még inkább egy ilyen műfaji omáshalom, miközben mégis megőrzi zsármusságát, az meg a szellemkutya.
Abszolút, igen. Szóval, hogy nyilván van is hasonlóság, azon túl is szerintem ezek között, az alkotók között, hogy így, nem tudom, zseppénzből forgattak, vagy hát így viszonylag kevés pénzből, ismerősökkel, barátokkal, és a stúdiórendszeren kívül, tehát nyilván ez az, ami elsősorban összefogja őket, de hogy egyébként is így látásmódban, megközelítésben, hogy milyen, általában azért ilyen apróbb sztorikból indulnak el, tehát ilyen párszereplős, úgymond kis tétekkel foglalkozó filmek, és szerintem ez a korai Jarmuschra is abszolút igaz.
Igen, mindenképpen fogunk szerintem még az ő késői karrierről is beszélni, az nem megér egy külön kis blokkot. De igen, valóban, egyébként még egy szintén közös pont mondjuk Soderberg és Jarmusch között feltétlenül, hogy Amerikában így el vannak könyvelve, vagy el voltak könyvelve, főleg annak idején, mint független filmesek, művészfilmesek mondjuk, uh-huh. más szóval, de Európába átjöve meg azonnal a Cannes-i filmfesztiválon nyernek, tehát a Szex hazugság videó, az, azt hiszem a Palm d'Ort is megnyerte, a Jarmusch első jelentős filmje, a Stranger Than Paradise, az pedig a, az első filmesednek járó, vagy nem is tudom pontosan mi a kategória, de a Camera d'Or nevezetű fesztivált, fesztivál díjat nyerte meg, és nagyon hasonló, hogy Európában, így fogalmaz a Jarmusch is erről, hogy Európában őket nem tekintik független filmeseknek, hanem igen. filmeseknek tekintik őket.
Igen, 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 és hát főleg a franciáknak, a, vagy a francia filmes múlthoz kapcsolódóan, nyilván új hullámhoz elsősorban kapcsolódó hagyomány, igen. tradícióhoz sokkal közelebb áll az, ahogy ők dolgoznak, és így nyilván így az, azok az alkotók, vagy akik mondjuk a, nem tudom, Cahiers du Cinéma nőttek fel, ott így 80-as években nyilván ránéznek ezekre a filmekre, amik nagyban inspirálódtak pont, hogy tőlük, és akkor természetes, hogy így rokonságot fedeznek fel, és azt mondják, hogy hát igen, ez egyszerűen csak egy a filmkészítés, mint olyan. és hát így tényleg ez már ilyen abszolút körkörös így az inspirációknak szerintem így a folyamata, mert hát ugye Jarmusch maga is járt Párizsban, így a hát nevelkedése során, vagy hogy fogalmazunk úgy, hogy amíg kereste az útját, még mielőtt megcsinálta volna az első filmjét, többféle egyetemet kipróbált, többféle művészeti ágban próbálkozott, mielőtt rátalált a filmkészítésre, vagy hogy ott kötött ki, de hogy Párizsban is eltöltött egy 10 hónapot, és akkor ott így gyakorlatilag az ottani mozikban élt, és ott falta nem csak a francia, hanem egyébként is a nemzetközi filmművészetnek az apraja nagyját, úgyhogy ez is szerintem érzékeltő azért a nagyon-nagyon sok tényezős az, hogy Jarmuschnak milyen hatásai voltak, és nem is biztos, hogy a francia hatás mondjuk így a legfontosabb, tehát azért nagyon sok ilyen ellenkulturális irodalomból, művészetből inspirálódott, és ugyanúgy, ahogy majd ennél a filmnél is látjuk, hogy így össze is vonja ezeket a különböző művészeti ágokat, ha másban nem abban, hogy kiket alkalmaz színészként, vagy kiket castingol be a film szerepeire. Szóval, hogy ő biztos, hogy így a 80-as éveknek ebben a kulturális közegében nem csak a filmeken belül mozgott, hanem a zene, az irodalom, a képzőművészet, tehát hogy egy olyan közösségekben, ahonnan folyamatosan felszívott rengeteg hatást. És szerintem ezért is egyedi az, ahogy ő gondolkozik.
Egyetértek. Igen, most pont nemrég az adás kedvén meghallgattam egy pár évvel ezelőtti Jarmusch interjút, amelyben megkérdezték tőle, hogy legyen szíves felsorolni az inspirációit, és így 50 nevet elsorolt, és abból elvétve akar néhány filmrendező is. Mm-hmm. Tehát tényleg főleg költők, de még mit tudom én, Greta Thunberg is. Tehát így nagyon, azt mondja, hogy ez folyton változik, mert most senki ne várja el tőlem, de hogy így nagyon-nagyon vegyes lista volt az ott a lényeg igazából.
Igen. Te egyébként hogyan ismerkedtél meg Jarmusch-sal? Van valamilyen sztorid erről, hogy miket láttál tőle először, hogyan hallottál róla?
Igen, ez jó téma szerintem is. Hát a Jarmusch szerintem biztos, hogy az egyik legelső találkozásom a független filmmel, a nem mainstream művészfilmmel. Már több adásban beszéltem arról, hogy vidéken, ahol felültem Ajkán, ott volt egy művészmozi, vagy hát nem volt művészmozi, hanem volt a mozi, amiben volt egy nap minden talán második héten, amikor művészfilmet játszottak, és akkor talán 500 forintért lehetett moziba járni, úgyhogy az volt az én első találkozásom csomó nagy rendezővel. Nem emlékszem, hogy Jarmuscht vetítettek-e ott, de hát ott jött meg a vágyam, meg az ízlésem, vagy ahogy mondjam, az étvágyam az ilyen filmekre, és azt tudom, hogy pont akkor tájt, amikor én így kamaszottam, és elkezdtek érdekelni ezek a filmek, akkor pont volt egy nagyon jó korszaka Jarmuschnak a Bill Murray-vel, mert a 2000-es évek, a 2000-es évek elején, vagy az 1000-es forduló környéken jött ki egyrészt a Hervadó virágok is, talán volt még egy másik filmje a Murray-vel.
Gondolom a kávé és cigarettában biztos benne volt.
Lehet, hogy abban is benne voltam, nem emlékszem már, de az biztos, hogy akkor láttam, és ezt az egy ilyen, az abszolút kultikus film volt a társaságomban, főleg a zenei világbeli összefüggések miatt, mert nagyon sok zenészt abból nagyon kedveltünk, akik abban felbukkantak. De egyébként a Szellemkutya is 99-es, az is egy ilyen pont abban a korban jelent meg, mert pont akkor volt az érdekes számomra is. És aztán így igazából ez az ismeretség meg is maradt, tehát ugyanúgy érdekelt a későbbi filmje is, úgyhogy vele egy abszolút ilyen pozitív hogy mondjam, kapcsolatom van azóta is, és egyik azonnak a rendezőnek, akiknek nagy örömömre nem ábrándultam ki belőlük sosem, mert az utolsó pár filmjük is szerintem azokat is nagyon tudtam szeretni, szóval. Mm-hmm. És még egy csomót be is kéne tőle pótolnom, szóval nagyon örülök, hogy őt így viszonylag korán meg tudtam ismerni, mert egy egyedi látásmódú alkotó, meg egyediek a filmje nagyon, és az óriási horizontot tágító film, a filmjei vannak számomra. Na most igen. Viszont te is mondd el, mert még belegyünk abba, hogy ő milyen is.
Én is így azt hiszem, hogy a 90-es évek, 2000-es évek fordulóján hallottam róla így először, lehet, hogy már 90-es évek második felében, és biztos, hogy kb. Ugyanabban a kalapban volt, mint mondjuk a Wim Wenders, hogy így voltak azok az ilyen nagyon-nagyon klasszikus, nagyon kult filmjei, mint a Wim Wendersnek a Berlin felett az ég, akkor a Jarmusztól a halott ember is, de talán még inkább az Éjszaka a Földön, tehát hogy emlékszem, hogy ezek nagyon-nagyon korán megvoltak, mint amiről hallottam vagy olvastam, meg amiről úgy érzékeltem, hogy ezek ilyen tényleg nagyon-nagyon közkedvelt film. Tehát amit mondtál is az adás elején, hogy a Soderbergre, az így ilyen szempontból valamennyire a Jarmusztra is igaz volt, mondjuk akár az Éjszaka a Földönnél, hogy ez azért nagyon közönségkedvenc, vagy egy ilyen könnyen befogadható film, amit közben mégis beleng egy ilyen aura, vagy egy ilyen, nem tudom, misztikus köd, hogy miért olyan különleges az atmoszférája, meg így a... Tehát, hogy vannak jó párbeszédek, meg jó karakterek, meg egy jó sztori is benne valamilyen szinten, de hogy inkább ez a belehelyezkedsz egy hangulatba, ami így visz téged át a hajnali utcákon, és hogy ennek a megfoghatatlan varázsa az, ami mondjuk egyedévé teszi azt a filmet. Amit egyébként viszonylag későn láttam, tehát hogy én nekem így a filmrajongóvá válásomban inkább csak hallomásból volt meg Jim Jarmusch, és később pótolgattam így apránként filmjeit, amik igazából mind tökre tetszettek. Nekem sose vált ilyen nagyon-nagyon nagy kedvenc, tehát ilyen szívszerelem rendezővé, de hogy tényleg amiket láttam tőle, azokat nagyon szerettem. Nekem talán egyébként pont a Szellemkutya a kedvencem tőle, vagy az ami a legközelebb áll hozzám, de nagyon szerettem az Éjszaka a Földön, a Stranger Than Paradise is nagyon-nagyon jó hangulatú film volt. Az elmúlt évekből a Pat Patterson, ami egy nagyon, nagyon klassz film. És talán ami, nem is azt mondom, hogy bajom vele, mert hogy igazából ez a jellemzője Jim Jarmusznak, hogy így, hogy tehát így belehelyezkedsz ebbe a hangulatba, meg így mész vele, és aztán egy picit úgy nehéz utána is megfogni, hogy mi is történt pontosan. Tehát mondjuk akár a Patterson is szerintem erre jó példa, hogy így el lehet mondani, meg egy ismerőseim szokták is rá mondani, hogy egy abafilmben nem történik semmi. Megy egy ember, néha írogat verseket, és így aztán vége a filmnek, és ennyi. És
hát hogy, jó, igen, a kávé és cigaretta is ilyen most, mint mondjunk erre.
Igen, de hogy Jarmusch, ez jellemző, sokkal inkább igen. Mondjuk tényleg így a párbeszédnek a ritmusa, így a karaktereknek így a nem tudom, akár csak az, nem is feltétlenül egy kidolgozott jellem, hanem csak egy arc, vagy egy ilyen jelenlét az, ami nála a szempont, és hogy ezen nagyon jó ezen a hullámon így siklani, és aztán utólag néha egy picit nehéz így visszagondolni rá, hogy de mi is volt ez pontosan, ami ennyire nem tudom, meghatározó volt benne, vagy ennyire emlékezetes, de ez inkább azt mondom, hogy Jarmusznál mondjuk a jó filmjeinél ez egyáltalán nem fel sem merül, tehát hogy az így... Az
nem
így
zavaró, vagy nem hiba.
Igen, a kevésbé, vagy nem is kevésbé jó, hanem azoknál a filmeknél, amik mondjuk így kevésbé ragadnak meg elsőre, mint amilyen nekem az Only Lovers Left Alive volt, a Halhatatlan Szerelmesek, talán az volt a magyar címe.
Azt hiszem, igen.
A vámpír film, aminek tök jó atmoszféra, meg hangulata volt, meg koncepcionálisan nagyon tetszett, de hogy ott ilyen pont azt éreztem, hogy így próbálok utána kapni a filmnek, és így kifolyik a kezemből, és így nem annyira találom azt, hogy mi az, ami úgy meg tudna gyökerezni bennem.
Halhatatlan szeretők.
Halhatatlan szeretők, majdnem eltaláltam.
Igen.
Szóval szerintem ez érdekes a Jarmusban, de hogy ezt ő abszolút vállalja is, hogy ő tényleg így ilyen hangulatokra megy rá elsősorban, és aztán igen. Meg így leszarja, hogy ez kinek mennyire ki mennyire fog, mennyire és mit fog hiányolni esetleg így a filmjeiből, és ezt igazából ez talán csak azért is említettem, mert hogy nekem egy picit most a Törvénytől sútva is ilyen élmény volt, hogy nagyon sok minden tökre tetszett benne, meg majd beszélünk arról, hogy milyen jó arcok vannak ebben a filmben, meg például mennyire iszletesen gyönyörű ez a film, amire nem számítottam, hogy mennyire iszletesen jól fog kinézni, de hogy egy picit ilyen, nem tudom, nekem a felszínen maradt ez a filmélmény, hogy tökre élveztem, tök jó volt így arra, nem tudom, szűk két órára így vele tartani, de
ilyen szóval annyi se lehet, hogy ez ilyen 90 perc alatti ez a film szerintem. Nem, igazad van.
100 perc. Igazad van. 100 perc. De igazad hogy egyébként van. Annak érződik, tehát hogy nem érződik hosszúnak egyáltalán. De hogy, ja, nekem ez most például nem volt egy ilyen óriási nagy élmény, amekkora egyébként ennek a filmnek a híre, meg amennyire egyébként így már vártam ezt a filmet, meg így nyilván nagyon régóta ott van a horizontomon a Törvénytől sújtva.
Igen, értelek.
Nem tudom, neked remélhetőleg ennél maradandóbb volt.
Teljesen megértelek, mert ez szerintem is egy olyan film, amit máshogy kell leülni, megnézni, és ezt tudatosítani kell magadban, hogy ezt most ne úgy nézd meg, mert hogy ahogy elindul, felépíti a három szereplője közül az első kettőt az első felvonásban, még majdnem azt is hiheted, hogy most ez egy cselekményes film lesz. És ez a tévhit, ha megmarad, akkor nem azt a filmet fogod látni, amit a Jarmusch akar megcsinálni szerintem. Nem azt mondom, hogy ez az oka annak, hogy neked ez most nem csúszott le annyira, csak elképzelhető, hogy hiszen te is mondtad, hogy a Jarmusch filmjeinél van egy ilyen, hogy vele kell vibe-olni. Nem tudom, ezt hittem, hogy mondjam szebben magyarul, de rezonálni kell ezzel a filmmel. Hogy ezt nekem is tudatosítani kellett magamban, hogy ezt most tényleg úgy kell nézni, hogy ezzel most rezonálni kell ezzel a filmmel, hátradőlni és élvezni a jeleneteket, mert a Jarmusch sokszor tényleg jelenetekben baromi erős, nem feltétlen lesz a filmje egy érdekes összefüggő cselekmény, nem lesz egy olyan klasszikus felépítése a cselekményének, mint amihez hozzá vagyunk szokva a történetmesélés alapjaiból, illetve nem is ez a célja a Jarmusch filmjének, ugye? És hogyha ezeket a dolgokat így elengedem, akkor én nagyon jól tudtam szórakozni ezen a filmen, mert érdekesek benne az arcok tényleg. És a zene is baromi jó, talán az egyik legjobb soundtrack Jarmusch-tól is, de amúgy is egy fantasztikusan jó jazz soundtrack van ennek a filmnek. Úgyhogy én ezt így hátradőlve tudtam élvezni. Ez egy olyan film, hogy el tudnám képzelni, hogyha időben látom, késő kamaszként, vagy ilyesmi, amikor nagyon fogékony voltam erre a fajta Jarmusch-i ilyen offbeat megközelítésre, ahol így nagyon direkt élveztem azt, hogy egy film nem olyan, mint a mainstream, akkor ez ki tudott volna alakulni egy komfortfilmé is akár. Hogyha
aha, azt tökre megértem egyébként. Azt én is tökre el tudom képzelni, igen. Nem tudom, most azon gondolkoztam, hogy szerintem most nálam valahogy az a kulság, amit ezek a szereplők testesítenek meg, ahhoz nem tudtam most valahogy annyira kapcsolódni, mert hogy ezek a szereplők abszolút coolak.
De közben azért van valami kis ügyefogyottsága mindegyiknek.
De közben
nem? Nem sugározzák a karizmát, csak olyan Jim Jarmusch-os módon.
Kisszerűen coolak, vagy nem tudom.
Visszafogottan coolak, igen.
Egyetértek, igen. És most pont miközben így beszélgetünk, azon kezdtem meg gondolkozni, vagy az jutott eszembe, hogy így, hát egyébként annyi féleképpen lehet a coolságot filmen megragadni, és akkor nyilván ilyenkor elsőre a Von Kar-wai filmek jutnak eszembe, mint ami így nekem a legközelebb áll ilyen coolság szempontjából, már mint az én szívemhez azok a szereplők, és hogy igazából a Von Kar-wai filmnek a szereplő is ugyanúgy csak így téblábolnak, lézengenek, csellengenek a világban, nem találják a helyüket. Ugyanúgy azok is ilyen cselekménytelen filmek nagyon-nagyon sok szempontból. Lehet, hogy tényleg csak annyi a különbség, hogy ott vannak benne ilyen, nem tudom, romantikus plotline-ok, vagy ilyen
hát igen,
érzelmi
lehet.
Találkozások, és Jarmusch-nál sokkal inkább egy ilyen picit kiüresedettebb érzelmi életből indulnak ki a szereplők, és egyébként aztán ilyen tök, nem tudom, tök cuki az a kis barátság, ami így kialakul így a három főszereplő között, tehát hogy véletlenül sem azt mondom, hogy nem érzelmileg hideg vagy sivár lenne ez a film, csak az a világ, amiben játszódik, az így talán egy kicsit ilyen kiesebb, főleg a törvénytől sújtva esetében, tehát azt a film első, nem tudom, fél órájában az a New Orleans, vagy a New Orleans bejátszódik a film, erről majd nyilván tudunk beszélni bővebben is, de hogy ott ilyen üres utcák, üres, ilyen teljesen díszítetlen lakásbelsők, olyan emberek, akiknek igazából egy cipőjük van maximum, de annyi, kb. Minden tulajdonuk, vagy egy kalap. Tehát, hogy ténylegesen gyakorlatilag így úgy élnek a világban, hogy ami a hátukon van, azt viszik magukkal mindenhova, és nincs semmi más tulajdonuk, nincs, alig van valamiféle jövőképük, vagy hát csak így, az is ilyen nagyon kisszerű álmok és vágyak, és hogy aztán ebben lesz majd egy fordulat a filmben, amiből igen, tényleg lehetne azt érezni, hogy oly takomos valami cselekménybe indul, meg ilyen noáros is kicsit a filmnek az első fele így hangulatban, az is így felidézhet bennünk olyan képeket, hogy itt valami noáros sztori fog kibontakozni. De mondom, alapvetően inkább az, hogy nagyon sajátos szerintem a Jarmusch szereplőtnek ez a fajta kulsága, ez a kicsit ilyen lézengős, léha, lezser.
Igen.
Nem nihilista, de hogy a világra kicsit szaró, abból kilépő figurák, akik megjelennek, és ez az izgalmas ebben a filmben, meg ezért érdekes belehelyezkedni, csak ja, mondom, ez abszolút egy ilyen kis személyes, uh-huh. személyes preferencia már innentől kezdve.
Uh-huh. Igen, szerintem is, meg egyébként nem csak személyes preferencia, hanem aktuális lelkiállapot, vagy nem tudom.
Jogos.
Ezért is függhet szerintem.
Teljesen igazad van.
Kicsit más kipihentebben nézed, vagy csak egyszerűen jobban, nem tudom, fogékony, vagy adott pillanatban
igen.
egy ilyen hangulatú filmre, akkor lehet, hogy egészen máshogyan csapódik le.
Igen.
Na de picit akkor beszéljünk, foglaljuk össze azt a idézőjeles cselekményt, ami ebben a filmben van, hogy megértsék a hallgatóink is, hogy mi az, amit noárosnak nevezel benne.
Jogos.
Meg mitől ennyire ilyen hangout movie ez igazából, mert ez gyakorlatilag arról szól, hogy együtt lógunk ezzel a három figurával.
Abszolút, és nekem egyébként előre ez az egyetlen dolog volt meg a filmből, az egy ilyen képkocka a fejemben, ahogy a börtöncellában ül ez a három szereplő. Kb. Ez az egyetlen, amiről tudtam, hogy szólni fog a film, és akkor ez a három szereplő, akik közül sokáig csak kettőt ismerünk meg alaposabban, ők Jack és Zack. Jacket játssza, ha jól emlékszem, John Lurie, és Zacket Tom Bates.
Igen.
És Jack egy ilyen, hát, strici talán, egy ilyen kis
strici, bűző, aki
nőket futtat, és úgy próbál így a New Orleans-i alvilágban mozgolódni, de igazából tényleg csak ő az, akit látunk ebből az alvilágból, meg egy-két másik figura. Zack pedig egy ilyen bohémabb arc, aki rádiós műsorvezető, DJ.
Ja.
És olyan álmokat dédelget, hogy ott, hát itt a New Orleans-i kis rádiókban dolgozik, de hogy azt hiszem, hogy talán majd Kaliforniába akar menni, és ott akar rádiózni. Szóval, hogy megvannak a saját kis vágyaik, de igazából a film elején mindkettejüket kipenderíti az éppen aktuális barátnőjük, vagy hát a Jacknek, a John Lurie-nak van egy nagy veszekedése ott a barátnőjével, de hát ezeknek az aktuális ágyasa, vagy szeretője, vagy barátnője is elég rossz véleménnyel van róla, szóval, hogy igazából mindenketten kicsit ilyen magányos figurákként róják a New Orleans-i éjszakai utcákat, és akkor mind a kettőjüket felkeres egy-egy ilyen sötétebb alvilági alak, aki felkínál nekik egy-egy jó dílt, vagy egy akciót, hogy így hagyják végre, és igazából mind a kettőjüket így felültetik. Igen. És
okay. Itt nincs valami nagy összefüggés, hogy ez egy ilyen...
Ez véletlen.
Összeesküvés a két kis, hogy mondjam, kis stílű alvilági figura ellen. Nem, ez pont így alakul, hogy teljesen véletlenül mind a kettőjüket felültetik.
És így mind a ketten börtönbe kerülnek, egy cellába, tehát ők ott ismerkednek meg. És akkor ott, hát ilyen a maga Jarmusch-i módján lejátszódik az a klasszikus tróp, klasszikus klisé, hogy az elején nem bírják egymást elviselni, de aztán mégis megtalálják a közös hangot, és tényleg igazából ilyen haverok, brók lesznek. És aztán bekerül hozzájuk egy harmadik wildcard figura, akit a Roberto Benigni játszik, ő Bob, hát Roberto, de csak Bobnak hívják. Ő egy olasz fickó, akivel így random összefutnak előtte már a városban, a Tom Bates figurája így összefut vele, és ő így azt tudja, a Bob, hogy nem tud angolul igazán. Tehát van egy kis jegyzetfüzete, abban felirogatott ilyen kis mondatokat, amiket hallott, nem is teljesen érti, hogy melyik mit jelent, de próbálja úgy használgatni őket, és próbál kommunikálni. És hát aztán ő meg random...
Őről annyi derül ki, hogy az a bűne, hogy tulajdonképpen véletlenül, de hát megölt valakit, igen. Mert szerencsejátékozott, és rajta kapták, hogy csal, uh-huh. És akkor úgy próbált meg elmenekülni, hogy valaki ezt hozzávágott egy biliárd golyót, ha jól emlékszem.
Tényleg, igen. Igen.
És az is sajnos egy halálos csapás volt.
Igen. És akkor ő így bepottyan a Jack és ezek közé, és hát lejátszódik ismételten az a klisé, hogy Jack és ezek, akik ekkor már jóban vannak, ők az elején nem bírják elviselni Robertot, Bobot, de aztán egészen megenyhülnek iránta, vagy így egészen így befogadják maguk közé, és háromnak ez a furcsa nyelvi akadályokkal terhelt dinamikája az, ami aztán viszi a filmnek a további részét, ugyanis hát egy darabig ott vannak a börtönben, aztán egyszer csak fogják magukat és megszöknek, ez így föl van vezetve, hogy hát a Bob ő látott Olaszországban különböző amerikai börtönből megszökős filmeket, és az alapján ő kifundált egy nagyon jó módszert arra, hogy hogyan tudnának megszökni, majd aztán jön egy vágás, ahol már látjuk, hogy megszöktek, tehát itt semmit nem látunk abból, hogy hogyan szöktek meg. Uh-huh. Ezzel direkt játszik a Jim Jarmusch, hogy felvezeti egy heist movie-nak egy ilyen börtönből megszökős filmnek a lehetőségét, majd aztán rögtön ugrik is arra a részre, ami már nem ez.
Igen.
És akkor utána így a louisianai mocsárban és ottani vidéken követjük végig ezt a három szökevényt, ahogy próbálnak hát kicselezni az őket üldözőket, de inkább igazából csak így lógnak együtt, és keresgélik azt, hogy merre tovább. És igazából ja, ez a film, van. Ott engedjük el így őket, hogy megtudjuk, hogy melyikük merre tart tovább az életében.
Így van. És akkor a karaktereket meg a cselekményt bemutattad, pár szót beszéljünk a színészekről, meg a egyéb figurákról, akik még ebben a filmben fontosak, mert nevüket mondtad, John Lurie és Tom Bates, mindketten zenészek.
Így van.
Tehát a Jacket játszó John Lurie, jazz muzsikus, aki a Jarmusch-nak az előző filmjében, a Stranger Than Paradise-ban is játszott, ő volt a főszereplője, az magyarul a címe a filmnek az, hogy Florida a paradicsom.
Tényleg.
Ezt is említsük meg. Tom Bates pedig nem volt ekkor még egyébként ismerőse a Jim Jarmusch-nak, tehát ráírta a szerepet Jarmusch, de még akkor nem ismerte. Érdekes mondom, csak hát rajongója volt, mert Tom Bates-ekkor már önálló jogon egy nagy hát blues énekes, hogy nem tudom, igazán műfajlag ott kicsit nekem nehéz besorolni.
Nagy, igen, elég.
De hát benne van ebben a ilyen amerikán a country világban, de akkor ugyanakkor nagyon bluesos,
igen.
Meg jazzes.
De benne van kicsit
hát egy egyedi figura.
Ilyen cirkuszi, vagy ilyen karneváli hatások, amik egyébként ezután a film után lettek igazán erősek, vagy így kb. Nem a film miatt, de hogy így a 80-as évek második felétől kezdve lett egyre eklektikusabb a Tom Bates-nak a zenéje is. Uh-huh. Szóval szerintem így a korai lemezei azok még inkább tényleg kicsit ilyen jazzesek, lounge-osak, blues-osak voltak. És aztán onnan borult el így a kicsi vadabb hangszerelések irányába így a 80-as évek második felétől. Ugye azt hiszem, hogy a Rain Dogs volt az a lemeze, amiről egy-két
dal felcsendül. Elképzeltem, a 85-ös az album.
Így van, igen. Tehát amivel indul a film, az a Jackie Full of Bourbon, ami szól így a főcím előtt, még amikor a New Orleans-i utcákat látjuk, az arról az albumról származik, meg talán a filmet záró dal is.
Értem. És hát a köztes trackek, a soundtrack, az maga John Lurie szerzeményei, tehát egy egész soundtrack albumot kiadott a Lurie ebből a filmből.
Igen.
Brilliáns. Nagyon-nagyon szeretem, nagyon-nagyon szép.
Nagyon, én is nagyon.
Úgyhogy már ez is egy olyan dolog, ami nagyon jarmusizmus, hogy zenészekkel dolgozik, és akkor a zenészek a soundtrackhez is hozzájárulnak.
Nem is tudom, van-e olyan film, amiben nem szerepel zenész, mert tényleg mindenkivel ugye később az Iggy Poptól kezdve a Joe Strummer, Screaming Jay igen. Hawkins.
Igen, igen. Az első filmjében.
Rengeteg zenésszel játszott.
Az első film, azt hiszem az első filmében volt benne a Sonic Youth dobosa, a John Lurie mellett még, tehát uh-huh. Mába is több zenésszel dolgozott, de igen, ez nála tényleg egy visszatérő dolog. Úgyhogy, és akkor ezeket a szerepeket nem úgy írja meg, erről beszélt sokszor, hogy most akkor el fogja Tom Waits játszani Tom Waits-et a vásznon, meg John Lurie a John Lurie-t, hanem eleve ebben az esetben Tom Waits-et nem is ismerte korábban, szóval nem is tudta volna ő ráírni uh-huh. a szerepet, legfeljebb így az imidzsére, amit tudott róla.
Aha.
De nem is az a célja, hogy a zenészei saját magukat játsszák a filmvásznon, hanem az a célja, hogy valamilyen kvalitásukat megragadja ezekben a karakterekben. Tehát tulajdonképpen úgy írja rájuk a szerepet, hogy tudja, hogy a John Lurie-nak van egy-egy tulajdonsága, amit ebben a filmben most ő ki fog domborítani, és a karaktert az alapján formálja meg, hogy erre egy-két jelenvonásra építi fel a figurát. És ez minden esetben, tehát minden fiktív szereplőjénél így van, akiket zenészek meg amatőrök játszanak. És így írja egyébként a szerepeket mindig a filmjeiben. Nagyon sokszor Jim Jarmusch egyébként imádja a karaktereket kitalálni először. Tehát uh-huh. valószínűleg egyébként el tudom képzelni, hogy a Broken Flowers, a hervadó virágok, a Bill Murray-val az pont így készült. Arról híres film, hogy a Bill Murray éppen egy karrier
válságban.
Igen, válságban, és ez a nagy visszatérés volt számára ez is, meg a Lost in Translation.
Ja, igen, elveszett jelentés.
Elveszett jelentés is, uh-huh. köszönöm. És el tudom képzelni azt is, azt nem néztem utána, de el tudom képzelni azt is, hogy itt pont ezért írta őre azt a szerepet a Jim Jarmusch, amit a Hervadó virágokban játszottam. Uh-huh. De hogy a nagyon gyakran így a karakterből indul ki, és aztán találja ki hozzájuk a cselekményt, hogy mi beszól ezekhez a figurákhoz. Na most a törvénytől sújtva, az pont egy kicsit kilóg ebből az elképzelésből, mert itt inkább az inspirálta Jarmuscht, hogy ez a New Orleans-i zenei világ, ez rendkívül izgalmas. Akit kicsit is foglalkoztat a jazz, vagy a hasonló rokon műfajok, az szerintem mindannyian tisztában vannak ezzel. És ez az, amit akkor még New Orleans-t személy szerint soha meg nem látogató Jim Jarmusch inspirálta, hogy akkor itt akar egyet forgatni, meg imádja ezt a közeget, és ezért is van az, hogy valószínűleg a Tom Waits karaktere szó szerint is benne van ebben a zenei világban, meg az a New Orleans-i alvilág, a Pityainer része az alvilágnak, ez hangsúlyos a filmben, mert ez szerintem egy ilyen jól összefüggésbe hozható, meg amúgy is karakteres része a New Orleans-i Louisiana-i világnak. Uh-huh. És ebből indult ki elsősorban, de ezen kívül, vagy ezen belül természetesen ugyanúgy a színészekre írta a karaktereket, tehát John Lurie adott volt, hiszen vele már dolgozott, Tom Waits szeretett volna dolgozni, és a Roberto Benignivel pedig valamivel korábban ismerkedett meg, és egy kicsit később került be ő a képbe, tehát eredetileg ez egy ilyen hát két szereplős film lett volna Zack és Jack között, csak érezte, hogy ez nem igazán elég. Valahogy úgy nem volt teljes a kép, érezte, hogy gyenge, valahogy fél lábon állt a dolog, és akkor egy filmfesztiválon, ahol bekönyörögték őt a zsűribe, amúgy nem szeret zsűrizni, meg ilyeneket csinálni. Ott ismerkedett meg Roberto Benignivel, ahol Benigni maga is azt hiszem a zsűri tagja volt. És akkor rögtön rájött, hogy na, ezre a csávóra fogok írni egy harmadik karaktert ebbe a filmbe. És akkor ő volt a Bob.
Igen, és nagyon vicces, hogy ugyanúgy nem beszélték egymás nyelvét. Tehát, hogy a filmben megjelenik, hogy a Roberto Benigni konkrétan ugyanúgy jegyzetelt mondatokat angolul a füzetében, mint ahogy a filmbeli karaktere.
És amikor csak közös nyelvük hogy... amúgy meg a francia volt. Igen. Mindenketten saját maguk számára idegen nyelven beszéltek egymással. És hát akkor utoljára még ki kell emelnünk mindenképpen az operatőrt.
Abszolút.
Aki szintén már a Florida, a Paradicsomban, tehát a Stranger Than Paradise-ban is együtt dolgozott Jarmusch-sal. Robbie Müller, akivel mi már foglalkoztunk, mert Wim Wenders is előszeretettel alkalmazta őt operatőreként.
Uh-huh. Igen.
És még biztos egyébként lesz hozzá szerencsénk, mert rengeteg nagy rendezőnek volt ő kedvenc operatőre, Peter Bogdanovich, Lars von Trier is dolgozott vele, meg még szerintem lehetne sorolni.
Abszolút.
Német operatőrről beszélünk, aki Wim Wendersnek köszönhetően lett szerintem világszerte ismert. Mi a Párizs Texas néztük meg Wendersnek, amiben, aminek jó volt az operatőre. És az 84-es film, úgyhogy szerintem egyenes az út onnan a Jim Jarmusch filmekhez, és nem csak ez a kettő, amin dolgozott, ugye szintén 84-es Stranger Than Paradise-on kívül, hanem több további filmben is, például azt hiszem a Szellemkutyán is a Robbie Müller dolgozott.
Igen, és tök érdekes, hogy jó, hát mi tényleg mizéből tudunk kiindulni a Párizs Texasból vele kapcsolatban, de hát ugye az a film aztán az egyik legizgalmas, a színeket egyik legizgalmasabban használó, legemlékezetesebb film szerintem, így hát a 80-as évekből biztos, ja. De egyébként is, tehát hogy az egy ilyen egészen egyedülállóan erőteljes színpalettával rendelkező film, és akkor ahhoz képest meg most kapunk egy fekete-fehér filmet.
Igen.
És
igen.
Iszonyatosan jól néz ki. Tehát,
elképesztő.
Főleg a filmnek a második fele, amikor mondjuk így a tényleg a louisianai természetbe így kikerülnek, azok a felvételek, azok így érzed, ahogy így tapad rád a mocsárnak a koszos íze, meg így nagyon-nagyon érzékletesen tudja megjeleníteni azt a környezetet, amiben ezek a szereplők vannak. A film első felében is természetesen, tehát magát New Orleans-t is úgy tudja fotózni, hogy az egyszerre tűnjön egy milyen kihalt díszletvárosnak, egy szellemvárosnak, amit úgy húztak fel a film kedvéért, és közben felismerhetően New Orleans, és látszik az, hogy egyébként milyen ez a város, hogyha valaki mondjuk már, nem tudom, látott róla felvételeket máshol, tehát hogy tényleg gyakorlatilag az első képekből fel lehet ismerni, hogy akkor ez New Orleansben játszódik, de hogy mégis egy teljesen más, egy kicsit ilyen álombeli, mítikus képét közvetíti ennek a városnak. Vagy szóval azt hiszem, hogy valamit megragad annak a városnak így a szelleméből, és azt mutatja meg nekünk így a... És lehet, hogy ennek ilyen költségvetési okai voltak, hogy nem tudom, csak éjszaka tudtak forgatni, amikor nincs sok ember, de hogy ezzel együtt biztos, hogy koncepció is volt, hogy azért egy olyan világba helyezi a szereplőit, ami nincs benépesítve sok minden mással.
Igen, és hát én szerintem nekem teljesen egyértelműnek tűnik, hogy ennek a filmnek az átütő sikere, akkor már korábban is nagy sikert ért el ez a film, kritikailag is, az a zenének is, meg a operatőri munkának egyaránt köszönhető. Uh-huh. Tehát egy olyan atmoszférát teremt a Robbie Müller ezekkel a képekkel. Ugye három szakasza van a filmnek, ahogyan ezt elmondtad a cselekményben. Van a legeleje, amikor még New Orleansban látjuk a szereplőket tevékenykedni, van a börtönbeli szakasz, és aztán meg van ez a louisianai mocsárbeli szakasz, és három totálisan különböző világról beszélünk.
Igen.
Méretét is tekintve, meg minden más szempontból, és azért nem egyszerű egy kevesebb, mint $500,000 készült filmben olyan operatőri munkát letenni, hogy mind a három egy különleges prezentációt kapjon, és tényleg szerintem mind a három rész rohadt jó van fényképezve, izgalmasak, érdekesek ezek a felvételek. Robbie Müller valami fantasztikus, hogy mit hoz ki ebből a minimális költségvetésből, meg minimális premisszából.
Igen, az is valóban nagyon izgalmas, ahogy a börtöncellát benépesíti a kamerájával, vagy hát ahogy ott elhelyezi a szereplőit, ahogy...
Ugye gyakorlatilag azért főleg szinte kizárólag magában a cellában járunk, aminek szintén lehet egy költségvetési oka, tehát megint egy hatalmas korlát közé van, vagy pontosabban nagyon, nagyon is szűk korlátok közé van szorítva Robbie Müller. Annyit kapunk a legelején, amikor meglátjuk, hogy a börtönben vannak a főszereplőink, hogy a cella rácsok előtt kocsizik a kamera egyszer, és akkor látjuk a többi cellában lévő foglyokat, de ez egyetlen alkalom, amikor látjuk kívülről az egész börtönt. És azon kívül meg aztán az összes jelenet a cellában játszódik, különböző bejtásokban, és aztán már csak a szökés jelenetet látjuk. Tehát nagyon minimálisra szűkítik a saját mozgásterüket is, ezzel Jarmuschék, és aztán nyugodtan folytasd, amit mondani akartál.
Hát nem, igazából igen, ez az, amit te is mondasz, és az, hogy valahogy ez annyira, tehát hogy egyszerre egy tök jó ilyen klausztrofób környezet, megtestesíti nagyon ezt a szabadságvágyat benne, tehát hogy itt tényleg azt érezzük mi is, hogy hát ezeknek az embereknek nem itt kéne lennie, vagy hogy nem tudom, hogy itt tényleg így őnekik ennél tágabb tér kell. És közben meg ilyen tök játékos az egész, tehát amikor nem tudom, a Bobnak ezt a, van ez a jégkrémes
ice cream, you scream, we all scream for ice cream, ice cream, you scream, we all scream for ice cream.
Igen, és akkor ahogy ott elkezdenek körbe-körbe járkálni, az is ilyen egyszerre nyomasztó, és abszurd, és játékos, és fárasztó, és közben vicces, tehát hogy tényleg ilyen nem tudom, piciben egyszerre megtestesíti így ezt ennek a helyzetnek így az abszurditását, meg azt, hogy ők itt tényleg ilyen körbe-körbe járnak folyamatosan, és hogy nem tudnak kitörni belőle, és közben meg csak ilyen hülyeskedő gyerekeknek is tűnnek tőle, és hogy tényleg ez, nem most ezt nem azt mondom, hogy ez így az operatőri munka tolmácsolja ezeket a gondolatokat, de hogy tényleg egy nagyon szűk helyszínen belül az, hogy különböző oldalról veszi föl éppen mi van fókuszban, tök sokat tud játszani vele.
Igen, és hát a Jarmusra egyébként is jellemző ez a vágatlan, hosszú esnites felvételekbe sűrített dialógus jelenet. Ez a film meg aztán pláne tele van ilyenekkel, tehát a legtöbb párbeszéd, vagy akár a három szereplő beszélgetése a rácsok közt, az szinte kizárólag mind vágatlanul látható, aminek van egy olyan funkciója, hogy sokkal hamarabb végezni lehet a felvétellel természetesen, tehát van egy gyakorlati hatás, vagy haszna is, de a nézőre meg azt a hatást gyakorolja, hogy ugye nem látjuk a szereplőket folyton különböző szögekből, nem az van, hogy a rendező meg az operatőr ilyen coverage-et csinál, magyarul azt jelenti, hogy most akkor felvesszük a jelenetet úgy, hogy most akkor a John Lurie arcára figyelünk, és a kamera mögött, vagy a kamera meg a, mit tudom én, a Roberto Benigni válla fölött van, és akkor utána felveszik ugyanezt fordítva. Tehát nincs ez a fajta megoldás, meg olyan pláne nincs, hogy több kamerával veszik fel a jelentet egyszerre, és akkor a vágószobában dől el az összeállítás, hanem egyetlen egy módja van a felvételnek, elejétől végig egy opcióval, amiből választ adnak a vágószobában, és az, hogy egyszerre látjuk a szereplőket, az pedig megteremti azt is, hogy a testbeszédükre jobban tudunk figyelni, mert ha egyszerre kell őket látnunk, akkor egy sokkal nagyobb képkivágattal kell muszáj dolgoznia az operatőrnek is. Tehát látjuk a felső testüket, vagy akár a teljes testüket, és látjuk a mozgásukat, a egymással való viszonyukat a térben, hogyan reagálnak egymásra a mozgással. Például amikor a Roberto Benigni először elmondja, hogy ő ténylegesen gyilkosságért ül, akkor azt is úgy látjuk, hogy ablaknak, vagy a rácsoknak támaszkodnak éppen Tom Waits-szel, és mögöttük meg a John Lurie áll, és akkor mikor a Benigni elmondja ezt, akkor a Tom Waits nagyon apró mozdulata, icipitőt, egy ilyen fél colt odébb mozdul. Szóval ilyen apróságokat is tök jól tettel lehet érni ennek köszönhetően, hogy a Jim Jarmusch mindent így fényképez, de ez tényleg a stílusának is a része, szintén egyfajta, abban is van szerepe, hogy így a komfortfilmekké váljanak az ő filmjei, hogy ha látod, hogy Jim Jarmusch van kiírva, akkor felkészülhetsz erre, hogy rohadt sok frappánsan megírt párbeszéd, vagy nagyon spontán párbeszéd, amiket akár improvizálnak a szereplők, lesz látható perceken keresztül vágatlanul.
Igen, meg ez azért egybe függ nagyon azzal, hogy tényleg az ő filmje arról szólnak, hogy így emberek lógnak így együtt, vagy hát nagyon sok filmje erről szól, és akkor ahhoz, hogy mi ezt az együttlógásnak a sajátos ritmusát ezt fel tudjuk venni, ahhoz tényleg az is kell, hogy ezt mondjuk nem kell, de hogy ugye azt választja, hogy ez nem a vágás ritmusával fogja meghatározni, hanem azzal, hogy belehelyez minket abba, hogy így figyeljük, ahogy ezek az emberek így léteznek egymás közelében, és hogy az ő saját ritmusukra kell nekünk is rezonálnunk, vagy ahhoz kell nekünk is így hozzászoknunk, és akkor abba belefér az esetleges ilyen hibák is, nem feltétlenül ilyen konkrét hibák, csak az, hogy így tehát nincsen tökéletesre csiszolva az, hogy ők éppen a párbeszédeket milyen ritmusban nem tudom, közlik egymáshoz, hanem van, hogy az egyik picit tovább hallgat, mondjuk, vagy a reakciója is kicsit olyan sutább, főleg, hogy nem is profi színészekről van szó, bár szerintem ez egyáltalán nem, tehát hogy nem érződnek soha amatőrnek,
igen,
csak hogy
igen, igen.
Nyilván ők máshogy viselkednek kamera előtt, mint mondjuk egy, nem tudom, hogy egy Al Pacino, meg egy Dustin Hoffman ülne ott bent a börtöncellában. És hogy, de hogy ezeket az ilyen faragatlanságait, nem tudom, így azt ilyen valószerűségé tudja formálni azáltal is, hogy nem vág mondjuk közben, hanem hát akkor mi csak így belecsöppenünk ezeknek a random embereknek a mindennapjába, és így csak figyeljük őket, ahogy léteznek.
Igen. Ebben persze rengeteg a szerepe annak is, hogy hogyan dolgozik a színészeivel Jarmusch. Mm-hmm. Tehát eleve nem kell úgy elképzelni, hogy ő aztán mindent előre storyboardozik, vagy shotlist elérkezik aznapra, tehát nincsen megtervezve az összes felvétel előre. És a színészeknek sincsen pontosan megmondva az instrukció, hogy melyik jelenetet hogyan játsszák el, hanem vannak próbák, de azok nem a hagyományos értelmevet próbák, ahol akkor most a komplet jelenetet szépen eljátszatok, és akkor kitaláltok, hogy hogyan kell eljátszani, hanem inkább így megadja a teret a színészeknek, hogy kipróbálják a karakterüket, és testre is szabják azokat ezáltal. Tehát nagyon sokat hozzátesz mindegyik színésze, nem csak ebben a filmben, a karakteréhez, általában ők maguk hozzászólnak a dialogusokhoz, átírják a szövegeket, képükre formálják a figurákat, és mindez az organikusság, ez szerintem maximálisan tetten, tehát pont ettől lesznek ezek a filmek ennyire ilyen szívünkhöz közel állóak, hogy élő lélegző figurákat látunk itt az esnyűtesekben.
Igen. És neked hogy tetszettek egyébként így a színészek? Most nevezzük.
Hát én nagyon-nagyon bírtam. Ja, John Laurie-tól ez volt az első, amit láttam. Én láttam a Florida Paradicsomot, és olyan rohadt jó az ő arc éle.
Nagyon.
Nagyon izgalmas a feje. És amúgy az őnek is van egy furcsa esetlen lazasága, tehát van egy kis tehát ahogyan ő mozog, az nem mindig olyan nagyon színészes. Tehát van egy sokkal természetesebb mozgása, ami nem feltétlenül néz ki jól a vásznon, de ez is egy természetességet kölcsönöz neki természetesen. A Tom Waits-et imádom, már nagyon sokszor láttam filmekben, meg nagyon szeretem a zenéjét is, és ő meg aztán tényleg csak sugározza magából a kulságot. Ő úgy jó képű, hogy közben barami csúnya, egyébként egy nagyon érdekes figura ő.
Főleg ezzel a kis ilyen kecske szakállal, vagy az ilyen kis peccsel ott az ja, szája alatt.
De hát neki tényleg van egy megjelenése, egy personálja ezzel a kócos fésült hajával, meg a kalapjával, egy figura, egy ikon. Roberto Benigni, ő meg nekem most esetleg, hogy ő mindig Roberto Benigni tulajdonképpen, igen. Tehát a civilben is nagyon hasonló, kicsit mindig harsány, kicsit mindig pojáca, itt se fogja magát vissza. Szerintem, ha ez lett volna a legeslegelső dolog, amit valaha látok Roberto Benignitől, akkor elcsábított volna, elvarázsolt volna. Uh-huh. Így egy kicsit inkább zavart és idegesített, de túltettem magam rajta, így is tök szórakoztató volt a figurája szerintem.
Igen, igen, és egyébként még szerintem egy ilyen filmben tud ő a legjobban működni, meg ugyanez ha jól emlékszem, hogy benne volt az Éjszaka a Földön egyik igen, szegmensében is.
Benne. Igen. Egyébként ez volt konkrétan az első nemzetközi szerepe, igen. A törvénytől sújtva, és igen, aztán Jarmusch-sal még dolgozott együtt
igen. Azután. És ott onnan is az az emlékem, hogy így nem ő volt a legemlékezetesebb abban a filmben, abban is így saját magát hozta, abban is inkább kicsit idegesítő volt, de hogy mégis egy ilyen ensemble piece-ben, vagy akár egy háromszereplős filmben, mert ugye a Éjszaka a Földön is úgy ensemble, hogy külön kis sketchek igen, vannak, és mindegyikben pár szereplő. De hogy úgy, hogyha jól van kalibrálva a többi szereplővel, hogy kellően különbözőek mondjuk, és úgy tudnak egymásra reagálni, akkor szerintem egyébként működik. Tehát ebben a filmben szerintem tök jól működik az ő harsánsága, mert ott van mellette két fickó, aki a harsánságnak a teljes ellentéte. És így ez a kis tension, ez a feszültség az, ami így amit szerintem jól érzékelt a Jarmusch, hogy így hiányzik ebből a filmből ahhoz, hogy egy picit ilyen löketet adjon neki. De amikor meg ott van a Roberto Benigni egyedül, és ő viszi a prímet, az halálosan fárasztó.
Ugye a nagy jelenete, amikor éppen sülő nyúlnak monologizál.
Igen.
az akkor azok közé tartozik, ami neked kevésbé tetszett?
Hát, talán még ezt sem mondanám, mert így, ha. Nem tudom, tényleg ebben a filmben szerintem jól elfért, vagy így nem tudom, jól kiásták neki azt a helyet, amiben ő tudott mozogni, és így
igen.
Nem az ő színészi jelenléte nekem se a kedvencem, de hogy szerintem nem uralta le úgy mondjuk ezt a filmet, hogy így a többiek így háttérbe szorultak volna, vagy nem tudom, dózerolta le ezt a filmet, hanem nekem meg tudta őrizni azt az excentrikusságát, ami jó pofa, és ami ilyen kis adagokban ilyen nagyon szerethető is akár, és jól ellensúlyozta az, hogy a másik két szereplő is, ő, hogyan viszonyul ő hozzá, tehát, hogy azért soha nem lettek rajongói Zack és Jack a Bobnak, de hogy azért úgy inkább az volt, hogy jó, megadják magukat így ennek a fickónak az ilyen túláradó rajongásának, meg ilyen optimizmusának, igen, és így igen. Jó, rendben, akkor oké, akkor kedvelni fogunk. Tehát inkább valami ilyesmi volt, és szerintem ez így kb. Így nézőként is ez az, ahogy a Roberto Benignit-nek a jelenlétét így be tudjuk fogadni, nem?
Igen, így van, ez nagyon igaz, tényleg. És pont ettől lesz ez egy ilyen együttlógós film, hogy bennünket is ugyanúgy vesz le a lábunkról Roberto Benigni, mint ahogyan a többi szereplőt is.
Igen, meg tényleg...
Ez a velük való rezonancia működik.
Meg tényleg kellett az, hogy ő ennyire különböző legyen, mert hogy azért a John Lurie és a Tom Bates azért eléggé hasonlóak sok szempontból.
Igen, igen.
Vagy energiaszintben legalábbis, vagy ilyen, ilyen jelenlétben, és ahhoz képest tényleg jó volt bedobni egy ilyen az üstbe egy ilyen extra fűszert.
Abszolút, igen. Egyébként én élveztem a kettő, ilyen, amikor csak ők ketten voltak a cellában.
Na, abszolút.
Tehát, nagyjából az a rész, amikor megpróbálja rávenni a John Lurie, Tom Waits-et, hogy akkor most DJ-zen egyet,
igen, Lurie, igen.
Beszéljen, hogy mint ahogy a rádiósok beszélnek, akkor
ja, az egy egész volt.
Is. Ja, ja, ja.
Igen. Ami még érdekes volt, ugye a filmnek rögtön a nyitó jelenete, ahol a John Lurie beszekszik a barátnőjével, akit az Ellen Barkin játszik, és ugye Ellen Barkin, ő meg egy profi színész,
ja,
és ott érdekes volt az a jelenet, az talán így kevésbé is tetszett emiatt, hogy olyan nagyon melodramatikus volt, nagyon ilyen túlfűtött ilyen érzelmektől, de hogy úgy nem olyan nagyon hiteles talán, mint így a későbbiekben, és hogy ott így kicsit clashelt is, hogy ott azt érzi, az Ellen Barkin így, mint hogy a két ember helyett próbált volna egyszerre alakítani, és ilyen nagyon sok volt, és mellette a Joel Lurie meg nagyon kevés volt, mert hogy ő meg ott csak a jelenlétével volt, ahogy egyébként is a filmben, de valahogy a kettőknek a kontrasztja ez például számomra kevésbé működött, mint később a Benignivel való kontrasztjuk.
Igen, Ellen Barkin szerintem egy másik filmben hitte, hogy játszik.
Igen.
Ő azért eddigre már elég sok komoly alakítást letudott, úgyhogy nem teljesen amatőrként érkezett ide. Mégis úgy éreztem, hogy most ő itt a Nem félünk a farkastólból fog ő játszani. Nem tudom, egy túl nagyon élő alakítás volt, meg nagyon működne más filmben, tehát semmi nem rosszul játszott, csak tényleg egy másik tónusban. Az engem is kizökkentett, az egyetértek vele teljesen.
Igen, igen, és ugye utána nem sokkal megláttuk a Zacket is a szeretőjével, és ott meg Billy Neal-nek hívják azt a nem tudom, hogy színész-e, de aki játszotta azt a karaktert, és az például egy tök jó ilyen dinamika volt kettejük között, tehát ott pedig ott is ugyanarról szólt, hogy a Tom Waits nagyon meg se szólalt szinte, ő csak így hallgatta és reagált, vagy így
igen, így van.
Elviselte azt, hogy őt ezért cseszteti a másik, de valahogy nekem az például így jobban feküdt.
Aha, egyetértek. És akkor beszéljünk a film utolsó harmadáról is egy picit, mint alakítások tekintetében is, meg majd a Robbie Müllerre is visszatérhető még egy picit ezzel kapcsolatban. De hát a New Orleans-ba játszódó rész, aztán hirtelen a Louisiana-ba játszódó rész, aztán hirtelen kitágítja a horizontunkat, és elég sok helyen, elég sok különböző helyszínen járunk.
Igen.
Itt is egyrészt a Robbie Müller-en rengeteg múlik, tök jól megteremti ezennek a helyennek az atmoszféráját, meg amúgy technikailag is szerintem több bravúros, amit kihoz belőlük, tehát van olyan része, ahol valószínűleg egy motorcsónakkal megy a lábban, és onnan kamerázza, ahogyan így a közelítünk a fák felé, és egy rohadtul sűrű erdő tárul elénk. Tök szépen van az a kép is keretezve, meg szépen szép jó, jó irányból fényképezi, hogy az erdő is maga is így tök jó geometrikus formát alkosson, de nagyon tetszik az egész. Szóval mondom, technikailag is nagyon oda van téve. Aztán az éjszakai felvételeket is valószínűleg rohadt nehéz volt megoldani minimális pénzből, hogy lássunk valamit, de ugyanakkor megmaradjon a autenticizmusa. Szóval ez tényleg elképesztő. Maga a börtönből való szökés, az Robbie Müller most egy jóval későbbi, azt hiszem Criterion Collection-ös interjúban még azt is mondta, hogy talán túl szép. Ugye
igen.
Ilyen csatornába másznak le, ahogy azt mondtad, hogy csak annyit látunk, hogy lesz, már el vannak szökve igazából, és a csatorna, amiben másznak a föld alatt, az csorog benne a víz, és ez a lyuk, amin lemásztak, az, amiben beszűrődik a napfény, és tükröződik ezáltal a csatorna tetején a csobogó víz, és ilyen gyönyörű
nagyonok
rajzolódnak ki a tetején ennek a csatornának, tényleg fantasztikus néz ki ez a felvétel, és ez a film meg kifejezetten egy ilyen nagyon kis mocskos, földhöz ragadt, kézzel fogható, egyszerű prezentációt kívánt, és akkor ugye a Robbie Müller azt mondta, hogy hát még túl szép is lett az a felvétel.
Ja, szerintem mi nem bánjuk, igen.
Nem, így van, egyáltalán nem. Robbie Müllernek, hogyha valami túl jó sikerül, akkor az azt jelenti, hogy az másodnak azt kéne lenni a minimumnak. No, visszatérve a színészekre, itt is ugye megint változik egy csomót köztük a dinamika. Igazából Zac és Jack továbbra is időnként képes, vagy hajlamos összekapni.
Igen.
De a
meg Bob, így, majd ott is akarja, az, aki... ott is akarják hagyni a Robertót egy ponton, hogy így
igen.
De aztán boldoguljon magába.
És igen, itt vannak ilyen humoros jelentek, amikor aztán csak vissza kullognak hozzá, mint ilyen, nem tudom, rosszul viselkedő kamaszok az anyukájukhoz. Mert hogy Roberto az, aki egyedül tud valami élelmet
kb.
produkálni számukra.
Igen, hát igen, szerintem se Jack, se ezek nem ilyen a természetben elboldogulni képes figurák.
Ja, igen. De hát az egyik legjobb rész az meg az étterem. És ezt azért is hozom szóba, mert beszéltünk a Zac és Jack romantikus partnereiről, de Robertónak is kiút egy, csak az már a film végén. Ez a Nicoletta Braschi. Aki tudod, kicsoda?
Nem.
Hát a Roberto Benigni későbbi felesége.
Á, ja igen, igen, igen. És ebbe a filmbe ismerkedtek meg konkrétan.
Így van, így van. Úgyhogy az a minimális hogy hívják, amit látunk közöttük, kapcsolat, abban az a kis chemistry, az mm-hmm. tényleg ott volt.
Igen, 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 igen.
Ez marha jó.
Igen, és érdekes, hogy a filmben korábban beszélik a szereplőink, hogy így, hogy ebben a világban hol lehetne megtalálni azt a kis szeletet, ami egy kicsit így, nem tudom, kihoz abból a nem tudom, hogy most szó szerint beszélnek-e ilyesmiről, de hogy egy kicsit ugye abban vannak, hogy hát vannak ezek a poros mindennapok, ahol itt engedik az életüket, és azért valami többre vágynak, vagy valami, vagy nem tudják, hogy lehet-e ennél több valami, és akkor ilyen, nagyon ilyen már ilyen meseszerű az, vagy ilyen fabulaszerű az, hogy mint egy ilyen Disney mesében, hogy a Roberto Benigni bemegy abba az étterembe, és akkor ott várnak rá, nem történik semmi, és akkor mint a nem...
De azért küldik be, mert attól tartanak, hogy szizem rendőrök járnak a nyomukban, és akkor rádumálják a Robertot, hogy menjen be ő, mert ha csak ő megy be, akkor lebukik, az nem érdekel.
Ez kit érdekel, igen. Yeah. És akkor tényleg, mint a nem tudom, Hófehérke és a Hét törpébe, hogy így aztán így bemegy, és akkor ott már egy ilyen, minthogyha évek óta ott élne egy ilyen boldog yeah. házasságban, tehát hogy ilyen nagyon meseszerűen rátalál ez a szerencsétlen kis olasz csávó a jövőjére.
Környék egyetlen másik olasz emberére, így ráadásul.
Így van, és ilyen látszik így a Jack és ezeken is, hogy nem tudom, hogy tökre örülnek neki, meg hogy ilyen, szóval hogy ez...
az nagyon jó az a jelenet, az bennünket is.
Kedves az egész, ahogy ők is így lereagálják, hogy így milyen jól járt.
Igen, igen, igen. Ott is azt hiszem, végig egy snitbe van felvéve, hogy így a kamera előtt így elkezdnek és táncolnak, és közben a háttérben látjuk a másik két fickót.
Igen.
Az is kifejezetten megnyerő, ahogyan tényleg, és a nézőt egyaránt megnyeri, ahogyan látjuk azokat a szereplőket, akik csak figyelik őket, hogy ők is elcsábulnak.
Igen, igen. És hát aztán igazából a film végére itt a Szóval ez nem egy ilyen örök nagy barátság lesz így a Jack igen, és ezek igen, között igen. sem, szóval, hogy ez tényleg igazából csak annyi, hogy véletlenül az élet egy helyre sodorta őket, ami egy börtöncella volt, ahol ugye nem tudtak más csinálni, mint együtt igen. lenni, és hát összehaverkodtak, aztán a szökés során is így, ameddig úgy tartotta a sors, addig ők így együtt haladtak, és aztán szépen elköszönnek, és ennyi volt, és igazából mennek tovább a saját kis életükre. Két az is ilyen nagyon jelképes, hogy a két ellenkező irányba indulnak meg, és igazából
azt azért annyira ők se jótak jó haverok, és hogy így
azt se tudják pontosan, hogy most akkor melyik a nyugat és melyik a kelet, hogy találomra úgy betippelik, hogy valószínűleg ez vezet nyugatra, de aztán lehet, hogy teljesen nem.
Yeah.
És igen, hogy igazából tényleg itt nem született egy ilyen nagy egymásra találás, hanem csak egy pillanatra összesodródtak, aztán mennek tovább. Szóval ugyanolyan magányos figurák maradnak így, vagy egy ilyen magányos farkasok így az élet további mm-hmm. részébe.
Csak ez egy epizód az életükben így tulajdonképpen.
Van. Igen.
Igen. És pont ez az, amitől annyira gyármusos tulajdonképpen ez a film, szerintem, hogy egyiküknek se változik meg fenekestől az élete a végére.
Igen.
És egy ilyen óriási karakterív.
Nincsenek revelációik.
Ja, igen. Visszatérnek gyakorlatilag ugyanabban a létállapotban, amiben korábban voltak.
Így van.
És egy kis epizódot látunk ebből, ami viszont érdekes egy epizód, és nem érdekli a Jarmust a hagyományos történetmesélés összes követelménye.
Igen. És nem azért zökkenti ki ezeket a szereplőket azáltal, hogy ugye felültetik őket, hogy akkor ez majd elvezet oda, hogy valamit akár csak egy kicsit is máshogy csináljanak, ja. hanem ez neki csak arra szolgál, hogy hát igen, akkor ez egy ilyen kis érdekes kis színfolt lesz az életükben ez a kis közjáték, amikor így összesodorta őket az élet éppen.
Így van.
De ennyi.
És tényleg rengeteg lehetősége lenne a filmnek arra, hogy elinduljon egy ilyen Schreiner filmesebb irányba, vagy egy cselekményesebb irányba, ugye mondtad a heist movie-t, hogy akár lehetne az is, hogy ez egy börtönből szökéses sztori, és tényleg még el is húzza előttünk a mézes madzagot a Jarmusra, amikor elkezdi elmagyarázni a Roberto Benigni, hogy hogyan tudnának kiszökni, és aztán vágás is nem látunk ebből semmit, ugye ennek nyilván van egy része költségvetési oka is, hogy most aztán nincsen annyi helyszín, hogy végig felvegyék, ahogyan a börtön különböző folyosóin, meg alagútjain, mert mit tudom én kiszöknek, de tényleg aláhúzza azt a szándékot is, hogy ez nem arról szól ez a film, hogy nem is látjuk direkt ezeket a dolgokat. És aztán onnan így van igazából a New Orleans, vagy a környékén játszódó, hogy a túlélő szakasz is, hogy az is lehetne egy túlélő film, amikor bújkálunk a rendőrök elől, és üldöznek bennünket minden sarkon, és halljuk a kutyaugatást, meg látjuk a reflektoroknak a fénycsóváit folyamatosan. Egy-egy ilyen apró jelenet van, de aztán nem erről szól a film egyáltalán, hogy nem tudom, a vanomnal meg kell küzdenie a civilizált embernek, vagy ilyesmi, tehát ez se
nem
szándéka a filmnek, és minden ilyen alkalmat, ami ugye az elején ez az ő bebörtönzésük és lebukásuk, az is egy ilyen belebegteti egy gangster filmnek a toposzát, de aztán azt is elhagyja. Szóval egyáltalán nem célja ilyesmi a Jarmusnak, és ezek azok a dolgok, amiktől ez igazán Jarmusos film. Uh-huh. És meghallgattam a Roger Ebert és a Gene Siskelnek az adását erről, ugye ők a tévében népszerűsítették a filmnézés, meg a filmeknek a szélesebb körű értelmezését, és ők is ilyen óvatosan ajánlották ezt a filmet igazából mind a ketten, mert hogy tetszett nekik nagyon, de tudják, hogy azért ez csak óvatosan merik ajánlani. Nem tudom jól elmondani, de hogy így fogalmaztak, cautiously. Mert hát valaki, hogyha belül rá, és fogalma nincsen a Jarmusról, és tényleg azt várja az első jelenet alapján, hogy ez valami gangsteres film lesz, akkor nagyon-nagyon pofára fog esni. És
igen.
Szerintem ez a film képes meggyőzni a nézőt arról, hogy ne úgy nézd, hogy abszolút. Ilyen elvárásokkal, de nem minden néző van arra trenírozva, hogy ezt azonnal észrevegye szerintem.
Igen, vagy akinek elég az, hogy így együtt lóghat pár érdekes arccal.
Aha.
Másfél órát.
Mert hogyha így van, tehát a mainstreamen edződött szem nem biztos, hogy befogadja ezt a Jarmusosságot. Kell azért hozzá egyfajta nem tudom, nem is nyitottság, de hogy egyszerűen hozzá legyél szokva ahhoz, hogy a film nem feltétlenül cselekményes, és nem feltétlenül zsáner toposzokból építkezik folyamatosan.
Igen, és hogy még ezt, a, ezt az együttlógást is ilyen nem is annyira realisztikus, sok szempontból realisztikus, ahogy, ahogy beszélünk róla, de mondjuk nem úgy, mint egy, nem tudom, egy Linklater film, ami, ami teljesen már, ami azért úgy realisztikus, hogy azért meg van írva rendesen, tehát mondjuk egy,
igen,
egy Before Sunrise trilógia, az így mondhatjuk, hogy így igen, két ember csak együtt lóg, de hogy ott, és meg lehet, hogy improvizálnak is közben, de hogy ott azért nagyon pontosan ott megvannak, tehát ők úgy beszélgetnek, ahogy mi szeretnénk beszélgetni.
Ja.
És azért ahhoz képest is teljesen más, ahogy mondjuk a Jarmusz szereplők léteznek a világban, meg ahogy az egész ezt a világot is ábrázolja. Tehát azért, azért ez szerintem az a világ, amiben a Jarmusz szereplők mozognak, a sok szempontból akár még így nyomasztónak is lehet tekinteni, mert hogy annyira így a véletlenem múlik benne minden, hogy az, hogy a Roberto Benignét rátal az élete szerelmére, az tök random, teljesen véletlen dolog. És hogy valahogy olyasminek ábrázolja az életet Jarmusz, ami egy ilyen teljesen közönyös így az emberek irányába, nincs semmilyen sorszerűség benne, véletlenül néha így összesodródnak emberek, ott néha történik valami kis kapcsolódás, ami aztán vagy maradandó, vagy nem, és ilyen teljesen így tényleg így sodródunk a világban, és azon belül próbáljuk így megtalálni ezeket a kis pontokat, ahol így történik valami. És azért ez is szerintem más, mint amit mondjuk így a tényleg általunk említett többi alkotó, ahogy bélekedik így a világról. Nyilván aztán ez is Jarmusznál tök változó, hogy ez mennyire nem tudom, van az előtérben, mert mondjuk egy, nem tudom, a Halott ember az ugye egy kifejezetten egzisztencialista film, tehát ott így nagyon-nagyon hangsúlyos a nem tudom, ennek az ilyen pszichológ, vagy nem is pszichológ, inkább filozófiai vonzata, akkor a Szellemkutya is szerintem nagyon, nagyon hangsúlyosan szól így arról, hogy így az életben, meg a világban hogyan működnek ezek a, vannak ilyen láthatatlan erők, vagy nincsenek, és hogy így tényleg mi hogyan létezünk ebben a világban. Szerintem a Törvénytől sújtvából is ezt elő lehet csalni, ezt a réteget, de ott ezért inkább csak a háttérben húzódik meg, és talán ezért is,
igen,
aki rá tud hangolódni, annak befogadhatóbb, mert tényleg itt csak így együtt lézengünk ezzel a pár arccal, és nem kell annyira mélyen sokkal belegondolni ennek a mögöttes, nem tudom, rétegeibe.
Igen, sokkal inkább egy karakter központú sztori. És nem úgy értem, hogy most aztán kielemzi a karaktereit, csak vannak ötletei karakterekről, érdekes figurákról Jarmusznak, és úgy gondolja, hogy ez elegendő kell, hogy legyen, mert a néző tud majd velük empatizálni, tudja őket majd érdekelni.
Így van, igen.
Ez a három figura, melyet értek teljesen. Van-e még olyan Jarmusz stílusjegy, Jarmuszizmus, amit nem emeltünk ki, ami még visszatér a filmjeiben, és azért meg kell említenünk, hiszen ez a kevés alkalmunk egyik, amikor Jarmuszról beszélünk, nem volt még tőle filmünk,
nem,
a podcast
nem
eddigi 300 sokadik adásában.
Nem, valóban nem. Nem tudom, én nekem korábban nagyjából ezek voltak, én nem merültem el soha annyira így fejben a Jarmusz világban, tehát ugye elég sok filmjét láttam, de hogy úgy nem gondolkoztam róla nagyon sokat, vagy nem is olvastam róla talán annyit az ő az ő művészetéről, pedig biztos, hogy rengeteg, nem tudom, akár ilyen filmvilágos cikkekben is biztos vagyok benne, hogy igazadban született rengeteg ilyen Jarmusz elemzés, meg tehát arra gondolok, hogy biztos, hogy ennél így jobban is a mélyre lehet menni annak, hogy így a Jarmusz izmusok azok pontosan hogy működnek, és mik azok. Én most így tőlem így kb. Ennyit lát így róla.
Hát igen, szerintem nagyjából összefoglaltuk szerintem, és jó ötlet lett volna megnézni a filmvilág archívumot, én sem felejtettem. Lehet, amit még ki lehet emelni, hogy ha nem is feltétlen szó szerint az alvilág érdekli, de a filmjében gyakran megjelennek erőszakos figurák, megjelenik a törvényen kívüliség. Nem sose akciófilmes vagy zsánerfilmes értelemben, csak azért foglalkoztatja ugye a szamurájos filmje nem feltétlenül az akciójátairól ismer, de hogy még az is a témájából fakadóan is kézenfekvő, hogy kell, hogy legyen benne erőszakosság, és azért az nem a Halott emberben is azt hiszem van elég jelentős részben, szóval Szóval valahogy ez is őt foglalkoztatja, minden mellett aztán meg tényleg mégiscsak hétköznapi figurák népszerűs, vagy népesítik be a filmjeit. Tehát valahogy ez a szerette a világnak, ez érdekli őt a legjobban. A hétköznapi figurák, de akik nem teljesen tucat figurák.
Igen. Tehát
különleges, bogaras, vagy nem tudom, ez a jó szó rájuk, de egyébként ezt a jelzőt milliószor láttam már leírva a Jarmusok kapcsolatban, hogy a idiosyncratic, ez a magyar szó annyira nincsen meg, de hogy ezek a kicsit
sajátos, csak különc, magukra jellemző különc figurák, igen.
Ja. Tehát amellett, hogy maguknak való figurák, amellett van egy ilyen különbségük, és ezen kívül még kiemelném azt is, hogy azért van egy ilyen, hát ha nem is minden filmjében, de azért jellemző rájuk egyfajta erőszakos hajlam, mondom, ez aztán nem minden, abszolút nem minden filmjére jellemző, de felbukkan. Ugye tök jobb ellenpélda erre a Patterson, ahol az abszolút hiányzik, de elő-elő fordul azért a Jarmusnál. Úgyhogy igen, nagyjából szerintem ezzel összefoglaltuk, a kamera kezelésében, meg a fejleteinek a felépítéséről is beszéltünk, hogy azért nagyon szereti az esnitteseket, meg az, hogy egyszerre több szereplő látszik a képen, szereti az improvizációt, szereti a természetességet, és ezek tényleg egyedivé teszik azon a független filmes rétegen belül is, ahova őt besoroltuk már az adás elején. Úgyhogy szerintem, ha egyszer valakit megfeltőz a Jim Jarmusch, akkor nagyon könnyen örökre a rabjává válsz, mert az egyik legkonzisztensebb filmes talán így a nem csak az utóbbi 30-40 évből, hanem ugye a független filmes világon belülről is, már csak amiatt is, hogy aztán egyáltalán nem próbálkozott meg a stúdiórendszeren belül mozogni. Tehát nincs egy Ocean's Eleven-je, nincs egy School of Rock-ja.
Igen.
Tehát neki aztán tényleg meg csak ilyen filmjei vannak, amilyen a törvénytől sújtva. Nyilvánvalóan azért vannak teljesen más prezentációi, más kiállítású filmjei, de hogy soha nem növelte a léptéket ennél jobban.
Igen, igen. Ja, és ugye készül új filmje, amit a Mubi fog forgalmazni, szóval ha már függetlenség.
A Mubi ugye egy amerikai független filmes streaming szolgáltató. Igen. Most már elkerüli a mozit. Hát a Mubi egyébként beszoktam mutatni moziban is általa készített filmeket. Ha van esély, Amerikában a moziban lesz legalábbis.
Hát meg azért itt két Blanchett lesz az egyik főszereplő, meg Vicky Krieps, szóval azért nem ilyen teljesen akárkik fognak szerepelni ebben a filmben.
Úgyhogy... Ja, ez meg a másik a Jarmusch még, hogy azért azon belül, hogy igen, szereti a zenészeket castingolni, meg vannak is maga kis színészistállója, azért igen is szeretik őt a nagy színészek is, tehát Adam Driver.
Igen.
Nem először dolgozik, ahogy hívjákkal se ebben az új filmében, a Kate Blanchett-tel se, szóval azért Tilda Swinton-t is emlegettük már, szóval itt is azért igyekszik a különleges arcokat megtalálni, különleges karakteres figurákat megtalálni, de azért igenis nagy színészek is igen. Szívesen előszeretettel dolgoznak Jarmusch-sal.
Ja, így van.
Jól van. Örülök, hogy végre beszéltünk a podcastban Jarmusch-ról.
Én is.
És akkor még egy picit esetleg arról, hogy van-e ötleted arra, hogy kikre hatott, nem tudom, nem feltétlenül konkrétan ez a film, hanem úgy maga Jarmusch szerinted van egy ilyen kulturális lenyomata, hagyatéka valami, amiről már most lehet beszélni? Nehezebb kérdés, egy kicsit tudom, meg ez így váratlan. De igen. Azért az adás végén szoktam ilyeneket kérdezni.
Igen. Nézd, az biztos, hogy az, ahogy ő a filmkészítésről gondolkozik, és ahogy a ténylegesen a saját útját járja, azzal biztos, hogy rengeteg emberre hatott. Tehát egy biztos, hogy benne, igen. Hogy akár egy Spike Lee-re is, hogy nevezzünk még egy ilyen...
ők eléggé kortársak, és mindenketten NYU, tehát a New York Egyetemen végeztek filmszakon, úgyhogy igen, Spike Lee megint csak megközelíti a mainstreamet, jobban megközelíti, mint ő, és a témáim, ezt a maga Jim Jarmusch is mondja róla, hogy igen, hasonlók vagyunk, de azért a Spike Lee egyszerűen az üzenetei miatt szeretne szélesebb közönséget is elérni, sokkal inkább hajlamos a mainstream felé kacsingatni, de igen, egyébként nagyon nagyra tartja az ő hogy hívják át stílusát és az ő módszereit is.
Igen, szóval ebben biztos vagyok, hogy szerintem minden ilyen szárnyát próbálgató független filmes rendező arról álmodozik, hogy ő lesz a következő Jim Jarmusch, és nem konkrétan az, hogy a Jim Jarmusch-nak a stílusát fogja tudni utánozni, hanem inkább arra, hogy annyira tudja majd tartani azt, hogy ő azt csinálja, ami ő maga, mert hogy tényleg Jarmusch-nak talán szerintem ez az egyik ilyen nagyon fontos, vagy ez az egyik ilyen nagyon fontos öröksége, hogy ő aztán tényleg nem kötött kompromisszumokat. Tehát még amikor zombi filmet csinál, az is egy a legcselekménytelenebb lézengő zombi film, amit el tudsz képzelni, tehát hogy tényleg ő minden műfajban, minden korszakban teljesen meg tudta őrizni saját magát, és a saját útját járni, és független filmnél szerintem ez így az egyik főleg manapság, amikor egy független filmes rendezőt már rögtön csábítgatják a nagy stúdiók, és így már van. rögtön letérítik arról az útról, amin elindult, mielőtt még kialakult volna a saját stílusa, szóval ilyen szempontból is szerintem egy nagyon, egyrészt nagyon egy másik korszaknak a gyermeke, mert a 80-as években azért még más volt a paletta, sok igen. szempontból, bár hát a 80-as évek is a tömegfilm előretöréséről szólt, de ja, szóval, hogy egyrészt érződik, hogy tényleg más korszakot élünk, de az is biztos, hogy ő egy olyan példa, aki ezekben a más korszakokban is ugyanúgy meg tudta őrizni saját magát, úgyhogy szerintem kevésbé talán, biztos, hogy sokan vannak, akik így a Jarmusch-i kulságot, meg a hangulatfilmet próbálják továbbvinni.
Igen.
De én most talán nekem inkább ez jutott eszembe róla, mint amilyen követendő példa, vagy ami sokaknak lehet sokak. Egy ilyen példakép.
Igen, ezek szerintem tök jó gondolatok, egyetértek veled, hogy valószínűleg ez az, amiben leginkább tetten tudjuk majd érni az ő hatását más alkotókon. Meg hát a zenészek iránti rajongás, más filmeseket is ismerünk, akik szeretik a kedvenc muzsikusaikat filmekbe kasztingolni. És azért tényleg van egy ilyen jelenség, hogy aki előadó művész, mint zenész, az színészként is jól fog majd tudni teljesíteni, mert eleve egy karaktert jelenít meg akár videóklipekben, akár csak a színpadon. Uh-huh. Úgyhogy szerintem ebben is egy óriási kaput nyitott ki a Jarmusch a filmesek számára, nem mint előtte nem léteztek volna zenészek, akik filmben szerepelnek, mint például Elvis Presley, de hogy ez egy egészen más értelemben vett castingja a zenészeknek. Meg hát például, ami nekem ilyen késői felismerés, de aztán leesett, hogy a Louis C.K.-nek volt a Louis című sorozata, és abban bekasztingolta egy Love Interest-nek, egy szereplőnek, aki tetszett a Louis-nak a Bálint Esztert.
Igen.
És ő a Florida a Paradicsomban volt szintén egy hangsúlyos szereplő, egy magyar azt hiszem hegedűst játszott. És hát szerintem nem véletlen pont őt kasztingolta be a Louis.
Nem, biztos, hogy nem.
Saját sorozatában.
Igen.
Mert azért Louis szereti az ilyen inkonzekvenciális, életből kilakodott epizódokat megfilmesíteni abban a sorozatban, ahol így a karakterek önmagukban kell, hogy érdekesek legyenek a néző számára. És a karakterek egymással való találkozásai határozzák meg a cselekményt, és nem egy különösebben jól definiálható plot, vagy ilyesmi. Úgyhogy tévésekre biztos, hogy óriási hatása van, ez ilyen epizódikus jellegű koncepciózus tévésorozatokra, mint olyan Louis, vagy akár a hasonló sorozatok, annyira keveset nézek ezek közül, nem annyira tudom, de mondjuk el tudom képzelni, hogy egy Master of None, vagy akár hasonló típusú sorozatok is ihletődhettek a Jim Jarmusch-tól. Biztos vagyok benne, hogy a mai világban, ahol már a mainstream szinte teljesen kisajtítja a mozi másznakat, a tévé viszont teret enged a függetlenebb filmeseknek, ott majd inkább a tévéképernyőn fogjuk viszontlátni a Jarmusch-nak az ihletéseit, mint a mai filmvásznom.
Igen.
Hát akkor azt hiszem, hogy nem maradt más hátra, kedves András, mint hogy elbúcsúzzunk a kedves hallgatóktól, illetve elmondjuk, hogy mi várható még a rövidke hátralévő részében az évadunknak. Most vagyunk ugye 1980-valahányban, kicsit visszaugrottunk az időben, de még van néhány epizódunk a 90-es évekből. Mik ezek a filmek, András?
Hát, hogy két hét múlva 1994-ből fogjuk megnézni a Mennyei Teremtmények című filmet, a Heavenly Creatures-t, ami Peter Jacksonnak a rendezése. Az egyik ilyen mainstreambe való útjának az egyik fontos mérföldköve. és aztán az évadot pedig egy 1996-os botrányfilmen fogjuk zárni, David Cronenberghez térünk vissza, egy film erejéig, vele már korábban foglalkoztunk, de hát itt van a karambol, a Crash, ami már nagyon-nagyon-nagyon régóta volt, egy hatalmas nagy vakfoltunk, úgyhogy ezzel az ünnepélyes pillanattal fogjuk lezárni az idei évadunkat.
És persze az utolsó adáshoz vendéget is visszahívunk, úgyhogy majd figyeljétek a közösségi médiában, hogy mikor rántjuk le leplet arról, hogy ki fog visszatérni a fináléban, és természetesen a finálé az nem azt jelenti, hogy örökre elbúcsúzunk, csak azt, hogy nyárra szünetre vonulunk, de jövünk vissza szeptemberben egy tök új évad, de teljesen új tematikával, amiről majd szintén később fogjátok megtudni a híreket. Akik legelőször értesülnek arról, hogy mi lesz jövőre, azok pedig a Vakfolt Extra közösség tagjai, tehát a támogatóink. Támogatói közösségünk ugyanis általában először értesül mindenről, amit a podcasttal kapcsolatban tervezünk, illetve hát extra epizódokat is készítünk a számukra, havi egy-két alkalommal, szintén ilyen nagyjából két órás hosszúságban veszünk fel friss filmes kibeszélőket, tehát akkor aktuális mozipremierekről beszélünk, és hasonló témákban szoktunk kilenkezni, tehát Vakfolt Extra a neve a támogató oldalunknak, vakfoltpodcast.hu/extra, ha kíváncsiak vagytok rá, hogy hogyan tudtok bennünket támogatni, és ezzel hozzájutni ezekhez az extra epizódokhoz és egyéb jutalmakhoz. vakfoltpodcast.hu/extra, és azt se felejtsétek el, hogy van egy olyan kiemelt támogatói csomagunk, ez az extra foltos csomag, ahol név szerint is megköszönjük azoknak a támogatóknak, akik ebben a csomagban támogatnak bennünket. Bavalics István, Pál L. Bendegúz, Szántó Eszter és Schmidt Barnabás, ők a mi kiemelt támogatóink, akiknek köszönhetően tudjuk a technikai felszerelésünket megújítani, akiknek köszönhetően filmvetítéseket tudunk szervezni, tehát nagyon köszönjük nekik még egyszer a támogatásokat. Apropó filmvetítések, készüljetek arra, hogy lesz egy mozis Vakfolt találkozó, figyeljétek a közösségi médiában a posztjainkat, figyeljétek a podcast feedünket, mindenhol lesz róla tájékoztatás, talán már el is kezdődött, mire ezt hallgatjátok. Egyébként a közösségi médiában jelen vagyunk az Instagramon, a Facebookon, Twitteren, vagyis az X-en, úgyhogy mindenhol kövessétek a Vakfolt podcastot, de legelső sorban a Facebook csoportunkat nézzétek, az a Vakfolt podcast társalgó. Ebben mindenképpen érdemes belépni, ha nem akartok lemaradni a friss fejleményekről, akár a mozizásról, akár másról, de egyébként az elég eleven kis közösségünket amúgy is érdemes megismerni. Tehát Vakfolt Podcast társalgó, ez a csoportunk címe a Facebookon. Szuper. Adós vagyok még valamivel, András?
Szerintem semmivel, már csak egy utolsó elköszönéssel, és aztán még két adással jelentkezünk a nyári szünetig, úgyhogy találkozunk veletek ennél az utolsó két adásnál remélhetőleg. Addig is sziasztok!
Sziasztok!